Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm mai vendégünket, Bogyai Katalint, Magyarország UNESCO nagykövetét, az UNESCO közgyűlés elnökét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy eljött hozzánk és elfogadta a meghívásunkat. A világszervezet munkájáról, tevékenységéről, kulturális kapcsolatokról, kulturális diplomáciáról beszélgetünk majd kicsit részletesebben a következő órában. Ez a kulturális diplomáciát azért is emelem ki, mert hát amikor korábban többször is itt járt nálunk ugyanebben a műsorban, akkor a kulturális diplomácia azért mindig is hangsúlyos téma volt, hiszen ez a korábbi megbízatásai, korábbi állomáshelyei esetében is mindig fókuszban volt. De azért az nagyon érdekes, hogy itt most az UNESCO-ban, és különösen közgyűlési elnökként mit is jelent ez a kulturális párbeszéd és kulturális diplomácia?
A kulturális diplomácia csak egy része az úgynevezett puha erődiplomáciájának. Ugye ez a diplomáciai terminológiának, ez a soft power, a puha erő, ez egy külön ága, és erről nagyon sok polémia folyik a világban, hogy szükség van-e rá, vagy a hatásgyakorlás más országokra az agresszívabb módon történjen-e politikailag, katonai beavatkozással, gazdasági ráhatással, vagy pedig ezzel az úgynevezett puha erővel. A puha erőhöz tartozik a kulturális diplomácia, a tudománypolitikai diplomácia, a sportdiplomácia, tehát azok az együttműködési formák, amelyek alapvetően az emberekről szólnak, nem a politikusokról.
Mondjuk azt, hogy ahol mondjuk a klasszikus diplomácia, vagy ha úgy tetszik a politika eszköztára vagy eszközei nem működnek, akkor ott belép ez a kulturális diplomácia, vagy ez a soft power?
Én ennek a érzékeltetésére egy mondatot szeretnék idézni abból az alkotmányból, amelyet az UNESCO magáinak tudhat, ami azt mondja, hogy amíg a háború gondolata az emberek tudatában születik meg, addig nekünk mindent el kell követni azért, hogy az emberek tudatában megszülessen a békének az igénye, a béke iránti vágy. Vagyis ez mit jelent? Hogy minden módon az arra kell törekedni, hogy tudjunk hatni arra másik emberre, aki szemben ül velünk, tudjunk hatni arra másik kultúrára, arra másik országra. Nagyon sok esetben a világban sok konfliktus, sok háborús, sok ellentét érzékelhető, és mégis a kulturális diplomácia, ha úgy tetszik, the show must go on, tehát a kulturális diplomácia folytatódik a legkiélezettebb helyzetekben is, mert a kulturális diplomácián keresztül az emberek párbeszédben maradnak egymással. És hosszú távon, hogyha hiszünk abban, hogy mi azért dolgozunk, hogy valamilyen módon a világ békéjét, a világ biztonságát próbáljuk megtartani vagy elősegíteni, akkor ezt az emberek tudatában kell ezt az akaratot megerősíteni. Amerikában az Egyesült Államok nagyon sokáig nem szeretett ezzel a bizonyos puha diplomáciával foglalkozni, vagy puha erővel. Ma azt mondják, hogy a smart power, tehát az okos erőre van szükség, ami egy ötvözete a puha erőnek és a klasszikus diplomáciának és a egyéb erőteljes beavatkozásoknak.
Tudna esetleg konkrét példát mondani, például az UNESCO gyakorlatában, vagy akár abban az eltelt egy évben, ami több mint egy évben, amióta jön az UNESCO közgyűlésének elnök, amikor ez sikerrel járt ez a...
Nagyon sok konkrét példánk van, hiszen az UNESCO úgy működik, hogy mi nekünk nincsen rendőrségünk, tehát nem tudunk kötelezővé tenni semmit. A mi erőnk a konszenzusnak a keresése. Vagyis minden döntésünket megpróbáljuk úgy meghozni, hogy addig tárgyalunk, amíg egy olyan megoldást tudunk találni, amit a különböző partnerek, ez esetben ugye most éppen 195-en vagyunk, el tudnak fogadni. Ez a legnehezebb, mert a legkönnyebb azt mondani, hogy én ezt akarom, te azt akarod, én 22-vel vagyok, te 11-el, és az lesz, amit én mondok. De a világ nem így működik. Hiába
de
van 22
ugye,
ország.
Akkor 6 országcsoport van, tehát azt gondoljuk, hogy még az országcsoportok között is van egyfajta
hihetetlen sokfajta feszültség és akarat van, és ezért kell addig megpróbálni tárgyalni, amíg meg lehet olyan úgynevezett közös nevezőket találni, amelyek mentén tudunk dolgozni. De mondok példát. Az UNESCO egyébként működését meghatározzák azok a különböző egyezmények, világörökségi egyezmény, szellemi világörökségi egyezmény, víz alatti örökségi egyezmény, az oktatáshoz való jog, és így tovább. Tehát ugye ezek a nemzetközi egyezmények, amelyeket a tagországok aláírnak, és ha aláírják, akkor nekik ebben dolgozniuk kell. Tehát amikor Tájföldnek és Kambodzsának problémája van azzal kapcsolatban, hogy egy X templom kinek a fennhatósága alatt van, és ezért különböző pillanatokban bármikor képes harc elkezdődni, akkor az UNESCO a saját puha diplomáciai módszerein keresztül éppen az egyezmények következtében addig közvetít a felek között, amíg megtalálják azt a pontot, amit azért kell, hogy elfogadjanak, mert az emberiség számára fontos kincsvédelméről van szó. Persze nem vagyok naív, nagyon sok esetben ez nem történik. Amikor látunk harcokat Szíriában, vagy látunk harcokat Líbiában, akkor azonnal fölemeltük a szavunkat, amikor tudtuk, hogy világörökségi az emberiség, a civilizáció szempontjából nagyon fontos örökség védelmében kell megszólalnunk, és ezt persze nagyon sokszor a háborús zónák vagy övezetek nem fogják figyelembe venni, de ez nem azt jelenti, hogy mi bármikor abba hagyjuk ezt a munkát, hiszen ebben hiszünk. És az a párbeszéd kultúra, amit mi képviselünk a világban, ugye ez az ENSZ-nek egy olyan szakosított szervezete, amely természetesen az ENSZ missziójáért harcol, de a kulturális, oktatási, tudományos, kommunikációs együttműködéseken keresztül. Vannak olyan ügyek a világban, amelyekért mindenkinek felelősséget kell vállalnia, mert nem egy ország ügye, nem egy régió ügye. Ugyanakkor azt is kell látni, hogy amint az előbb említette, az ENSZ-ben különböző választási csoportok vannak, és ha csak a mi, az úgynevezett kettes, tehát a kelet-európai, a volt szovjet, Jugoszlávia blokknak az országairól beszélünk, hihetetlen ellentétek vannak, megszállt területek vannak, háborúk vannak, és így tovább. De az UNESCO-ban le kell ülniük egy asztalhoz, és tárgyalni. Tehát én, mielőtt közgyűlési elnök voltam, előtte voltam az Európai Uniós csoportnak is az elnöke, és azelőtt a kettes választási csoport elnöke, és én azt mondtam az örmény és a azerbajdzsáni kollégának, az orosz és a grusz kollégának, hogy tessék idejönni mellém leülni. Beszélnünk kell, meg fogjuk találni azokat a pontokat, amelyek mindannyiunk számára fontosak. Akkor is, hogyha háború van, akkor is, hogyha nagy feszültség van. És mondjuk, mint közgyűlési elnök, ilyenkor az embernek nagyon oda kell figyelni, hogy kinek milyen módon ad szót. Tehát amikor Örményország felszólal valamilyen módon, és ezt a lehetőséget felhasználja arra, hogy Azerbajdzsánnal kapcsolatban bármi megjegyzést tegyen, akkor ugyanúgy Azerbajdzsánnak meg kell adni a lehetőséget. Tehát a közgyűlés elnökéről azt kell tudni, hogy azért választják az országok, és ez a nagy felelősség. Ugye engem 193 ország választott meg egyhangúan, és tényleg a választási...
Akkor
193-an voltunk, és a választási kampányom során mindenki folyamatosan konszenzussal választott meg a választási csoport, a országok egyenként, a különböző választási csoportok, és így tovább. De nekem az a dolgom, hogy én független legyek. Én azt biztosítsam, hogy mindenkinek egyforma joga legyen arra, hogy a saját gondolatát, érdekét...
Akkor nem lehet egyfajta részrehajlás, mondjuk semmi az részre, európai vagy a
semmi részrehajlás
csoport felé.
Nem lehet. Az lehet, hogy az ember bizonyos témák iránt érzékenyebb. És ezért van az, hogy amikor az ember elnökként megcsinálja a székfoglaló beszédét, ugye amikor megválasztják, az az egy lehetőség, amikor a közgyűlési elnök annyit beszél, amennyit akar, mert elmondja, hogy miért fontos, és mit akar csinálni, nem csak a közgyűlés alatt, hanem ebben a két évben, ami rávár.
És hát mondjuk akkor... el, hogy milyen tekintetben részrehajló akkor Bogyaikat. Annál is inkább, mert talán lehet ez egy kicsit a mérlegkészítésnek is az ideje, hiszen ez két évre szól ez a mandátum, és nagyjából fél időben vagyunk, tehát több mint egy év.
Mondjuk a mérlegnek az első része és a leglátványosabb és a leghatásosabb része természetesen maga a közgyűlés, ami 2011. októberében kezdődött, mikor megválasztottak. Ugye az egy 3 hetes periódus, és a közgyűlés az UNESCO-nak a legfelsőbb döntéshozó szervezete, amikor is a tagországok eldöntik, hogy hogyan tovább, döntenek a programokról, döntenek az irányokról, döntenek a stratégiáról, döntenek, mindezt konszenzussal, addig-addig tárgyalunk, amíg meg tudunk állapodni, döntenek a költségvetésről, döntenek arról, hogyha egy új tagországot föl akarunk venni, vagy nem. Tehát ez, vannak olyan dolgok, amelyekről csak a közgyűlés dönthet, hogy kik azok a személyek, akiknek évet szentelünk, hogy ezekre a különböző emlékezeti listákra milyen elemek kerülnek, és így tovább. Nos, ilyenkor a közgyűlési elnök a háznak a vezetője, aki fogadja a világ vezetőit, aki odafigyel arra, hogy az alkotmányunkat betartsuk, és aki természetesen elmondja, hogy mik azok a prioritások. Én természetes magyarként és európaiként érzékenyen olyan prioritásokat is megfogalmaztam, amelyek biztos, hogy nem jutottak volna mindenkinek az eszébe. Tehát én, amikor azt mondom, hogy a prioritásaim közé tartozik a kulturális sokszínűség védelme, akkor én elsősorban az anyanyelvvédelméről, a nyelvek védelméről és a nyelvek pluralizmusának a védelméről beszélek. Hiszen ez ennek a régiónak, például a kettes választási csoport országai mindegyikének egy nagyon fontos kérdése. Tehát máshogy nyúlok ehhez a témához. De tudom, hogy ebben a legjobban engem az afrikai országok fognak támogatni, hiszen ők naponta néznek szemben azzal, hogy hogyan múlnak el a nyelvek, amelyek valaha az identitásukat, az életüket meghatározták. Tehát az embernek az UNESCO-ban mindig meg kell találni a szövetségeseket. Egyedül semmire nem lehet jutni, úgy egyébként a világban sem, de az UNESCO gondolkodás módjának a lényege, hogy meg kell találni azokat a partnereket, akikkel közös nevezőkön keresztül tudunk együtt gondolkodni. A másik prioritásom az, amely megint csak a régiónak is egy komoly kérdése, de igen égető természetesen a világnak más pontjain, elsősorban az arab országokban, az, hogy a nőknek és az asszonyoknak milyen joguk van ahhoz, hogy iskolába járjanak, hogy tanuljanak. Tehát azért az, hogy megtörténik, hogy valakit fejbe lőnek egy kislányt azért, mert iskolába akar menni, és ő szimbólumá válik ma már az ENSZ és az UNESCO oktatási programjának, tehát a Malala mint szimbólum, ezek nagyon fontos üzenetek a világnak. Tehát mi képezünk olyan programokon keresztül tanárokat, akik képesek fölkészíteni a nőket és az asszonyokat eleve arra, hogy gondoljanak arra, hogy más jogaik is lehetnek, más feladatokat is elláthatnak a világban. Ugyanakkor fölemeljük a szavunkat azért, és én magam nagyon sokat beszélek arról, hogy a nőknek a szerepe például a béke folyamatokban, a béketárgyalásokon, de csak kisebb szinten egyeztető tárgyalásokon is sokkal jobban használható lenne. Egyszerűen azért,
és ahogy... És tekintetben azért azt hiszem, hogy az UNESCO példát mutat, hiszen három vezető testületének is most jelenleg nő az elnöke.
Hát ezt az üzenetet még senki nem tudta tevőlegesen is megfogalmazni, mert... Nem csak beszélünk erről, nem csak különböző programjaink vannak a világ sok pontján, hanem valóban a főigazgató, közgyűlési elnök, végrehajtó tanács elnöke, mindhárman nők vagyunk, diplomaták vagyunk, és nagyon érdekes volt a közgyűlés alatt 2011-ben a mindhárom női vezető a kettes választási csoportból, az úgynevezett kelet-európai csoportból érkezett, amit nagyon sokat filozófáltak az UNESCO tagországai, és arra jutottak, hogy ez nem véletlen, hiszen a világnak erről a pontjáról érkezett emberek nagyon sok mindenen mentek keresztül, nagyon meg kellett tanulniuk naponta újra kezdeni az életüket, tudnak küzdeni, tudnak másokra figyelni, másokra gondolni, de erősek abban, hogyha hisznek valamiben, akkor tartással erőre mennek. Szóval ez egy nagyon érdekes dolog volt a házban, ahogy ezt megpróbálták elemezni, hogy hogy történhetett az meg, hogy három kelet-európai nő, egy orosz, bolgár és egy magyar egyszerre csak ennek a világszervezetnek a vezető szerepét megkapta. Ez nagyon érdekes volt. De az én elnöki vállalásaim elsősorban én arról beszélek, hogy a nőket az ENSZ-ben a béketárgyalásokon, a békefolyamatokban sokkal jobban kell tudni használni. Ez még egy nagyon sok lehetőséget jelentő feladat mindannyiunk számára, hogyha ez nem csak képzés kérdése, hanem ez adottságnak a felismerése is. Azon kívül én nagyon hiszek abban, amit elmondtam az elején, hogy ez a béke folyamatok szempontjából például a sportdiplomácia nagyon jelentős. Megint csak magyar vagyok, tehát logikus, hogy nekem fontos, hogy most például a Fair Play Bizottságnak az 50. jubileumi ülését az UNESCO székházban fogjuk megszervezni az én javaslatomra. Ennek a Fair Play Bizottságnak magyar elnöke van, Kamuti Jenő személyében, most már harmadszor választották meg. Ez egy nagyon nagy dolog egy nemzetközi sportdiplomáciai szervezet életében. Ezzel mi példát tudunk mutatni, és azzal is példát tudunk majd mutatni, amikor Gyurta Dániel eljön, és a világ előtt átveszi a Fair Play díjat. Tehát persze, hogy az ember soha nem felejti el, hogy magyar nagykövet, hiszen ha a mérlegről beszélünk, az elmúlt év arról szólt, hogy a világ minden pontján megfordultam, hogy az én meghívóim kormányok, államelnökök, miniszterelnökök, miniszterek, tehát mindig hivatalos meghívásra megyek, és természetesen az UNESCO és az adott ország közötti kapcsolatokról tárgyalok, de minden tárgyalásnak, vagy az első, vagy az utolsó pontja annak az országnak és Magyarországnak a kapcsolatrendszere. Így van is egy olyan megállapodás a külügyminisztériummal, hogy mindenütt, ahol mint UNESCO elnökként jelen vagyok, mód nyílik arra, hogy a bilaterális szempontokat is figyelembe vegyük a tárgyalásokon, természetesen megteszem. Tehát ha úgy tetszik az ember ezzel a megbízatással, egyrészt a nemzetközi diplomácia szinterén dolgozik, tehát szereplőjévé válik ennek a világnak, ugyanakkor a neve mögött mindig ott áll, hogy hungry, vagy hungry, vagy ki hogyan mondja, és mindig eszébe jut annak az embernek, aki szemben ül vele, hogy magyar nagykövet. Tehát ha nem direkten, akkor indirekten a saját érdekének, a saját országának az érdekét mindig tudja erősíteni.
Hadd említsek még egy konkrét és nagyon fontos eseményt ebből a közgyűlési időszakból, ami azért is fontos, mert éppen a közgyűlési elnökségének az elejére esett 2011 őszére, októberére jelesül a palesztin hatóság felvétele az UNESCO-ban. Mondhatjuk, hogy itt is a kulturális diplomácia segített, vagy befolyásolt politikai folyamatokat, mert itt azért az UNESCO-n belül is, az egyes országok, országcsoportok körében is azért nem nagyon volt azonos a vélemény, sőt, mondhatjuk azt, hogy megosztottak voltak az országok.
Nézd, ez egy nagyon komplikált ügy, és nagyon sokan félreértették, félreértelmezik, és nem is tudják, hogy mi történt. Ugyanis egy ország, és innentől kezdve már vitatkozhatunk, hogy ország vagy nem ország, ugye itt a polémia elkezdődik. A lényeg az, hogy Arafat 1989-ben beadta még akkor a PLO nevében a csatlakozási kérelmüket az UNESCO-hoz. És azóta minden egyes közgyűlésen, a közgyűlés megnyitásakor a közgyűlés elnöke minden esetben örömmel üdvözölte ezt a kérést, és azt mondta, hogy reméli, hogy eljön annak az ideje, amikor ez majd megtörténhet. Tehát ez egy nagyon hosszú folyamat. A közgyűlés csak akkor vehet föl bárkit a tagjai sorába, hogyha erre a végrehajtó tanácsi ülés, amely ugye megelőzi a közgyűlést, és amely tulajdonképpen azért van, hogy évente kétszer találkozzon, és ott csak 58 ország választott tag van, figyelemmel kíséri, hogy a közgyűlési döntéseknek megfelelően zajlik-e a munka. Nos, először tehát egy végrehajtó tanácsi javaslat kell. A végrehajtó tanács soha nem javasolt a közgyűlésnek azt, hogy Palesztinát fölvegye. Azonban 2011-ben ez egy nagyon különleges nap volt, október elején, amikor engem a végrehajtó tanács egyhangúan megszavazott arra érdemesnek, hogy javasoljon a közgyűlésnek, közgyűlési elnöknek, majd utánam egy szavazás volt arról, hogy mi legyen Palesztinával, és először történt az meg, hogy a végrehajtó tanács azt a döntést hozta, hogy a közgyűlésnek azt javasolja, hogy vegye föl Palesztinát. Ezt azért látni kell, hogy ez így működik. Tehát ilyen pillanat soha nem volt az UNESCO életében, és ilyenkor, amikor a végrehajtott tanács eldönti, hogy mit javasol a közgyűlésnek, akkor a megválasztott közgyűlési elnöknek kötelessége napirendre tűzni ezt a témát. Ez nem azt jelenti, nem a szavazást tűzi napirendre, a témát tűzi napirendre, és abból a témából bármi lehet, egy vita, egy konszenzus megtalálása. Ugye nagyon sok téma van, amit az ember közgyűlési elnökként napirendre tűz, azokat a témákat, amelyeket a végrehajtott tanács javasol. Tehát amikor én megkaptam a napirendi javaslatokat, én tulajdonképpen abban gondolkodhattam, hogy én tudtam, hogy tárgyalni fogom ezt a témát, csak mikor fogom tárgyalni. És azt is pontosan lehetett érezni, hogy olyan erő volt lévén, hogy a végrehajtó tanácsban nem volt konszenzus, hanem választás volt, hogy minden bizonnyal a közgyűlésen szintén választásra kerül majd sor. De ezeket nem lehet tudni, csak érezni lehet, hogy ez logikusan így fog történni. Itt azonban, ameddig lehetett, próbáltam hátráltatni, hogy napirendre kerüljön ez a téma, mert a háttérben az EU, az Amerikai Egyesült Államok, Izrael, az Arab Liga, Palesztina között nagyon sok háttértárgyalás volt. És mi pontosan tudtuk, hogy azt szeretnénk, hogy a politikusok egyezzenek meg, mert ez az UNESCO életében egy nagyon megosztó és nagyon nehéz helyzetet fog jelenteni, hiszen hozzám jöttek a tagországok, és pontosan lehetett érzékelni, hogy ki akarja, ki fél tőle, ki nem akarja, mert nagyon sokan, akik tartózkodtak, nem azt mondták, hogy nem akarom, hogy Palesztina tag legyen, csak félek tőle, hiszen bekerülök egy olyan helyzetbe, hogy az Egyesült Államoknak van egy 1990-ben és 94-ben hozott törvénye, ami alapján nem adhat támogatást olyan ENSZ szervezetnek, amely a teljes jogú tagsággal egyenrangú tagságot vagy pozíciót ad a palesztin hatóságnak.
Mi történt? Mert ugye ez a hozzájárulása az Egyesült Államok részéről, ez, ha jól tudom, akkor ez egy olyan 70 millió dolláros összeget jelent, ami az UNESCO költségvetésének ugye a negyedét teszi ki. Na most, hogyha ezt megvonja az Egyesült Államok, akkor igencsak forráshiányos lesz az UNESCO működése. Megtörtént egyáltalán ez a megvonás? Vagy?
Azonnal megtörtént. Az Egyesült Államok sem 2011-ben, sem 2012-ben már nem fizette a hozzájárulást.
Forráshiányosan működik.
Abszolút forráshiányosan működünk. 22% az ő hozzájárulásuk, és azt is éreztük, és én számos esetben tárgyaltam, a főigazgató folyamatosan tárgyalt, az amerikai nagykövet írtó nehéz helyzetbe került. Itt nem arról van szó, hogy az Obama adminisztrációnak nem fontos az UNESCO, nem akar velünk dolgozni, jelen vannak, nagy személyiségek állnak mellettünk, tehát Herbie Hancocktól a leghíresebb művészek, az UNESCO jószolgálati nagykövetei, tehát itt ő nekik fontosak a programjaik. Hillary Clinton eljött Ban Ki-moon-nal megnyitni pontosan a nők és az asszonyok lehetősége az oktatásban nagy nemzetközi programot. Tehát itt nem erről van szó, hogy az Egyesült Államoknak nem fontos az UNESCO, hanem ez egy törvény, amit valamilyen módon ugye betartva meg kell változtatni.
Az Egyesült Államoknak korábban is voltak fenntartásai. Hát, jól emlékszem, a 80-as évek közepétől majdnem 20 éven keresztül szinte bojkottálta az UNESCO.
Így van, nem voltak tagok, de ez azért mondom, hogy itt másról van szó. Uh-huh. Ők ott vannak, ők ülnek a végrehajtó tanácsban, ők aktívak,
a törvény miatt
nem tudnak fizetni. És mi tudtuk, hogy ez egy tragédia lesz a mi életünk számára. Ugyanakkor nagyon sok ország úgy gondolta, hogy eljött az idő, hogy ezt a témát, ha úgy tetszik, kiélezze, és az UNESCO döntsön abban, hogy mi fog történni Palesztinával. Tehát ilyenkor a közgyűlési elnöki minőségemben nem tudtunk konszenzust teremteni sehogyan az utolsó pillanatig, tehát megvolt az a pillanat, amikor már napi rendre kellett tűzni, és akkor is egy nagyon érdekes pillanat volt, mert vagy azt rendelem el, hogy megindítom a vitát, amit általában megindítok minden esetben, De sokkal jobb volt, hogy azonnal egy szavazást indítottunk, legyünk túl a szavazáson, ahhoz megvannak a technikák, hogy ahhoz egy tagországnak kell javasolni az azonnali vita, vagy a szavazás elindítását, amit egy másik tagországnak azonnal meg kell támogatni. Kanada azonnal megkérte a szavazást, és megtámogatták. Tehát először úgynevezett roll call-lal, tehát név szerint itt szavazásra megadtam a lehetőséget. Megvolt a kétharmados törvény, fölvettük Palesztinát decemberben Abbas elnök jelenlétében fölhúzták a zászlót, az UNESCO zászlói tagoknak a zászlói közé, ugye Dél-Szudánt is egyébként akkor vettük föl, és most ebben a pillanatban azért örülök, mert miközben itt vagyok Magyarországon, tudni kell, hogy azóta mindenki azon dolgozik, hogy ezt a szituációt valamilyen módon kezelje. Egyrészt a párbeszéd jegyében, másrészt az együttműködés jegyében, harmadrészt a pénzügyi stabilizáció jegyében, és Obama elnöknek éppen tegnap jött az az üzenete, hogy az Egyesült Államok számára az ENSZ nagyon fontos, és az UNESCO mellett ott kell állni, és nem akarják ott hagyni. Ez az első konkrét jelzés nekünk nyilvánosan, mert ugye a háttérben nagyon sokfajta tárgyalás folyt és folyik, amikor úgy érezzük, hogy ez egy elkötelezettséget jelent, és nagyon bízunk abban, hogy ez a probléma is meg fog oldódni.
Most hírek következnek, utána itt folytatjuk a beszélgetést Bogyai Katalinnal, az UNESCO közgyűlés elnökével.